Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Az Evangélikus Egyház fél órája következik.
Erősvár a mi Istenünk, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A mikrofonnál Kőháti Dorottya szerkesztő
és Nagy László.
Mai adásunk tartalmából. Hogyan újul meg 2017-re a budapesti és a győri inzula luterána?
Soproni örömhír. A volt evangélikus általános iskola épülete újra egyházunk birtokába került.
A 42 éve elhunyt Túróci Zoltán püspökre ige hirdetésének részletével emlékezünk.
Amint arról előző adásunkban hírtattunk, Orbán Viktor kormányfő reformáció ünnepén október 31-én a budapesti Deák téri evangélikus gimnáziumban megállapodást írt alá a Magyarországi Evangélikus Egyházzal az evangélikusok közösségi szolgálatában fontos szerepet játszó épületek felújításáról, amely az evangélikus egyház születésének 500. évfordulójára 2017-re várható. A megújuló budapesti és győri evangélikus szigetekről Gáncs Péter elnök püspököt és Szemerei Jánost, a nyugati Dunántúli egyházkerület püspökét Kőháti Dorottya kérdezte. Az interjú előtt az ünnepélyes aláírás ceremóniájáról Prőle Gergely országos felügyelőt és Orbán Viktor miniszterelnököt hallják.
Hogy idézem fel egy 20 évvel ezelőtti közös emlékünket Orbán Zoltán miniszter úrral és miniszterelnök úrral, egy teljesen más helyzetben, teljesen más körülmények között, és természetesen 20 évvel fiatalabban sor került az Egyház és Modern Társadalom című konferenciára. Ez pont 20 évvel ezelőtt volt, ahol az áldott emlékű német szabadalmi politikus Otto Graf Lambsdorff, akkoriban német gazdasági miniszter, mondta azt, hogy a modern állam nem létezhet úgy, hogy nem ismeri föl a kereszténységben meglévő modernitást. És nem hallja meg ezt az üzenetet. Én azt gondolom, hogy 20 évvel később, akkor, amikor ezen a helyen az evangélikus oktatás jövőben mutató intézményeiről beszélünk, akkor érdemes egyrészt az ezzel kapcsolatos következetességre is utalni, és arra, hogy úgy tűnik, hogy ez a nézet Magyarországon is megfiatal.
Örülök, hogy itt lehetek önök között. Az én mondandóm egyetlen indoka az az, hogy miután egy fontos megállapodást fogunk aláírni hamarosan, úgy helyes, hogyha az állam részéről néhány kísérő gondolat is elhangzik. Először is, püspök urat, ha az előbb jól értettem, akkor mintha azt mondta volna, hogy ezt egyfajta születésnapi ajándéknak is tekinthetjük a magyar evangélikus egyház nézőpontjából. Én csak annyit válaszolok erre, hogy könnyen lehet, hogy ismét Pál apostolnak lesz igaza, aki azt mondta, hogy jobb adni, mint kapni. Ezért is írom alá örömmel ezt a megállapodást. Ennek a mondatnak talán az értelmét az világítja meg leginkább, hogyha fölidézzük, az egyházaknak juttatott minden támogatás az utolsó fillérig, az valójában a magyar embereknek juttatott pénz és támogatás, mert mindenki tudja azt, hogy ebből a pénzből az egyházi iskolákban tudás lesz, a szociális intézményekben pedig gondoskodó szeretet. Ezért a magyar állam részéről nem csak mint az egyháznak juttatott támogatás, hanem mint a magyar embereknek, minden magyar embernek juttatott támogatást, illetve erről szóló szerződést fogok majd itt aláírni a püspök úrral.
Majd így folytatta a miniszterelnök.
A magyar nemzet akkor volt erős és büszke, amikor az állam és az egyház között jó kapcsolat állt fönn. Nem emlékszünk olyan sikeres magyar történelmi korszakra, amikor az egyház és az állam kapcsolata rossz lett volna. Minden sikeres korszakban ez az együttműködés, ez a kapcsolat virágzott és erős volt. Valószínűleg azért, mert az állam ezekben a korszakokban elismerte az egyházaknak azt a hivatását, hogy túl azon, hogy a vallási életet szervezik, egyúttal ők azok, akik fontos szerepet játszanak, megkerülhetetlenül fontos szerepet a kultúra terjesztésében, az ifjúság nevelésében, a szegények és az elesettek megsegítésében és a betegek gyógyításában. Márpedig egy nemzet akkor erős, ha ezekről a feladatokról nem feledkezik el.
Gáncs Péter elnök püspök.
Meglepetésként érte egyházunk népét az a születésnapi ajándéknak tekinthető együttműködési megállapodás, amelynek keretében a kormány céltámogatást ad az evangélikus egyháznak.
Ez a meglepetés tényleg érlelődött, a két nagyobb történelmi egyház már hasonló támogatásban részesült és alá is írtak erről szükséges dokumentumokat, ami nagyon jó, hogy az időzítés remekül sikerült, hiszen éppen október 31-én írhattuk alá ezt a megállapodást, és épp ez a nap, amikor bejelentette a kormányzat, hogy részre jött a kormányzati reformáció emlékbizottság is, tehát ez egyfajta hangsúlyt adott annak, hogy az 500 éves évforduló ünneplésére nem csak az evangélikus egyház készül világszerte és hazánkban is, de maga a magyar kormány is fontosnak tartja, hogy erre méltóképpen fölkészüljünk. És a megállapodásnak az érdekessége, hogy viszonylag hosszan egy 4 oldalas megállapodás van előttem, és ebből tulajdonképpen az első 2 oldal a magyarországi evangélikus egyháznak a történelmi erényeit, hogy így mondjam, érdemeit méltatja. Ha szabad idézek ebből, tisztelettel emlékezve az Európa arculatát, kultúráját, polgárosodását nagyban meghatározó reformációra, melynek közelgő 500 éves jubileuma hazánk számára is kiemelten fontos ünnep, és lehetőség keresztény és nemzeti múltunk teljesebb megismerésére, valamint ezen értékekre alapozott jövőnk építésére. Aztán később elismeri ez a dokumentum a Magyarország Evangélikus Egyház jelentőségét nemzetünk történelmében, szabadság küzdelmeiben, a magyarországi nemzetiségek nyelvének és kultúrájának fenntartásában, nemzeti identitásunk megőrzésében. Aztán méltatja a kereszténység nemzet megtartó szerepét, és hát mindezekre hivatkozva dönt a kormányzat a reformációi emlékbizottság létrehozásáról, és egy nagyon súlyos komoly mondat, amit én is idéztem a köszöntő beszédembe, az állami és egyház elválasztásának elvét megvalósítva, de azt meghaladva, a közösségi célok érdekében történő együttműködés útját választva a következőkben állapodunk meg, és akkor itt jön már a konkrét megállapodás, ugye 2 nagy projektet segít ez a közel 5 milliárdos állami támogatása, Győri és a Deák Trinzola Luterána épület együttesnek a felújítását.
Azt mondjuk el a hallgatóknak, hogy püspök úrnak saját parókusi székhelye is a Deák téri evangélikus gyülekezet. Kérem, hogy szóljon arról, hogy ott pontosan milyen felújításokat, átépítéseket, fejlesztéseket kívánnak megvalósítani.
Hát ebbe az 5 milliárdból, azért azt tudni kell, és ezt ugye meg is írta a sajtó, a nagy rész, 4,7 milliárd az a jóval nagyobb győri projektet támogatja, és a kisebb 300 milliós beruházás az, ami a Deák téren valósul meg. Ez döntő módon az Evangélikus Múzeumot érinti, amely ennek a projektnek a gyümölcseként kb. A duplájára fog bővülni, tehát az eddigi földszinti rész alatt a pince rész is részben kiállító terem és előadó teremmé válik, és egy nagyon izgalmas vízió van előttünk, már ez több, mint vízió, mert konkrét tervrajzok vannak, hogy ami ott jelenleg látható, hogy egymás mellett függetlenül van egy múzeum, egy könyvesbolt, és még egy másik bérlemény. Ezeket most teljes mértékben összenyitjuk, és egy nagy kulturális missziói látogatóközpont nyílik ott meg 1-2 éven belül, ami reménység szerint a belvárosnak is egy vonzó turisztikai attrakciója lesz, de hát nyilvánvalóan pozitívan fog kihatni a helyi gyülekezet vonzására. Tehát ez egy olyan sziget lesz ott a belvárosban, ahol érdemes ezt kikötni, megpihenni, töltekezni, lelki-szellemi javakat elfogadni, amit föl tud kínálni az evangélikus egyház.
Mikor kezdődik meg a munka?
Most tartunk egy nem könnyű folyamatnál, hiszen ez egy műemlék együttes, tehát itt most mindent egyeztetni kell a műemléki hatóságokkal, a terveket engedélyeztetni kell. A legoptimistább, legderulátóbb forgatókönyv szerint talán tavasszal elindulhat a munka. A tervezők szerint ez egy szűk évbe beleférhet, ha. De tudjuk, hogy ezekkel óvatosan kell bánni, mert az ilyen építkezéseknél, főleg a műemlékeknél vannak előre ki nem számítható problémák, amik lassíthatják a folyamatot. Én nagyon-nagyon remélem, hogy azért 14-ben ez az építkezés elindul, és 15-re megünnepelhetjük azt, hogy a Deák Trinzola Luterána elkészül, és a győri az pedig egy itt ebben a megállapodásban rögzített ritmus szerint 16 6-ra kell, hogy minden elkészüljön ott. Tehát gyakorlatilag az egész meglápodás azt célozza, hogy az 500 éves évfordulóra valóban egy házunk ezen a két helyszínen különösen, de reméljük, hogy máshol is az országban méltóképpen tudja megünnepelni a fél évezredes jubileumát a reformációnak.
A kormánnyal közös reformációi emlékbizottság hogyan fog működni, lehet-e már tudni részleteket?
Annyit tudunk, hogy a vezetője az a miniszterelnök lesz, ami egy súlyt, rangot ad ennek a munkának, és az a terv, hogy természetesen a különböző protestáns felekezeteknek a delegáltjai lesznek ott. Magyar Evangélikus Egyház részéről azt hiszem 3 tagot delegálhatunk, és ami egy érdekesség, hogy a katolikus egyház is delegálhat valakit. Ez teljesen egybecseng azzal a céllal, amit a Lutános Világszövetség elnöke is meghirdetett, hogy csak ökumenikusan képzelhető el 2017-ben a reformáció megünneplése, és így nagyon reméljük, hogy a katolikus egyházzal is együtt tudunk gondolkozni.
Szemerei János, a Nyugati Dunántúli Egyházkerület püspöke.
A tervezés nagyon-nagyon régi. Az alapkoncepció 19 évvel ezelőtt született. Az első tervrajzon 1994-es az első dátum, 1994 augusztusi. Fővonalaiban az összes olyan elem, ami a mostani beruházásnak az elemei közé bekerült, benne van már. Az evangélikus egyháznak adott nagy beruházásnak a nagyobbik beruházási része a Győri Inzula Luterána épületegyüttes, amit úgy kell elképzelni, hogy a türelmi rendelet után épült templom, amelyik nem nézhetett utcára, nem épülhetett toronnyal. Tulajdonképpen ez a fontos és számunkra nagyon-nagyon kedves, kiemelt műemlék épület a győri öreg templom. Ez egy ilyen udvarban lévő templom, torony nélkül, és ezt körülöleli egy nagyon komoly és nagy épületegyüttes, amelyikben 5 olyan közszolgálatot ellátó intézmény működik. Mondom sorban, van egy óvoda benne, egy általános iskola, egy gimnázium, ezen kívül működik itt egy evangélikus levéltár, és van egy időseket gondozó szeretetház. Az egyébként egyre jobb hírűvé váló Péterfi iskolánk, amelyik a városban komoly elismeréseket kapott már, és nagyon népszerű, nem tud hosszú távon működni akkor, ha nem lesz tornaterme. Ahhoz, hogy a tornaterem fölépüljön, ami az oktatás folytatásának egyik fontos feltétele, ahhoz például a jelenlegi óvodánkat le kell bontani. Ezt nyilván újra kell építeni, tehát egy olyan komoly, egymásra épülő építkezési láncról beszélünk, ami több évig fog tartani, és ami tulajdonképpen mindegyik intézmény részt érinteni fogja, természetesen az egész épület együttes szívét, a győri öreg templomot is, amelyel szintén nagyon komoly problémáink vannak, amelynek a felújítása önmagában is meghaladta volna az egyház saját anyagi erejét.
Mikor kezdődhetnek el a munkálatok, hiszen hát 2017 nincs azért már olyan nagyon-nagyon messze.
Maga a tervezési munka részletes és mélyreható része az most indul. Amit biztosan tudunk, minden részletében a 19 évvel ezelőtti terveket nem lehet már megvalósítani, többek között azért, mert állami szabványok változtak, de vannak azért ebben a nagy építkezési egységben fejlesztési tervek is. Például a szeretetházunk 50 férőhelyjel fog bővülni. Az iskolánknak, amelyiket részben kinőtt az intézmény, lesz egy bővítése is. És többek között egy új funkció is helyet kap, amire eddig nem volt lehetőségünk. Az épület együttesen belül egy kis kollégiumot is tervezünk. Valójában egy nagyon komoly átalakítás lesz ennek az épület együttesnek, ami Közép-Európában egy unikum. Ilyen evangélikus sziget sehol másutt nincs, Magyarországon belül sem, de a környező országokban sem. Azt gondolom, hogy a reformáció 500 éves évfordulója a megújult állapotában ez valóban egy gyönyörű színfoltja lesz annak, hogy miben tudja szolgálni a nagyobb közösséget, a közvetlen társadalmat is. Az egyház miképpen tudja azokat a kincseket a kicsi gyerekkortól kezdődően az időskorig közkincsé tenni. Mi azt gondoljuk, hogy az épületegyüttes szívekként ott működő öreg templom, amelyben Isten igéje szól, amely embereket felelőssé tesz, amely embereket érzékenyé tesz mások bajára, ami egy nagyon fontos elkötelezettséget, emberi tartást adhat. A hit az miképpen lesz a nagyobb közösség által is elfogadott értékké, hogyan lesz lesz abból nevelés, hogyan lesz abból oktatás, hogyan lesz abból a közös kincsek ápolása, hogyan lesz az időseinknek az ápolása. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép műhely lesz, ahol megmutathatjuk még bátrabban és még nagyobb örömmel azokat az értékeket, amit az egyház képvisel. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen nagy mértékű állami forrásból működő beruházás biztos, hogy közbeszerzési eljárást igényel, és minden nyilvános és szükséges eljárást törvényesen végig fogunk futtatni, de miután még ezeknek előtte vagyunk, ezért erről beszélni még nem lehet.
Következőkben egy soproni örömhírről számolunk be. A volt evangélikus általános iskola épülete újra az evangélikus egyház birtokába került. Az épületről és a gyülekezet terveiről Gimesi Szabolcs egyházmegyei felügyelőt Nagy László kérdezte.
A soproni gyülekezet egy régi új épülettel gazdagodott. Hosszú ideig ez az épület az egyház tulajdonában volt, majd bíróságként üzemelt. Gimesi Szabolcsot, a soproni egyházmegye felügyelőjét kérdezem, akinek szívügye ennek az épületnek a sorsa, hogy mi lesz ezzel az épülettel, mik a tervei a gyülekezetnek.
A gyülekezetnek nagy fejtörése volt annak idején, hogy visszakérje-e ezt az épületet, de ez egy olyan rangos épülete a belvárosnak, és itt a templom közvetlen környezetében a gyülekezet presbitériuma úgy látta, hogy mindenképpen jó lenne, hogyha visszakapnánk az épületet. A nagy kérdés az, hogy ez a egykor volt elemi iskola, aztán bíróság, ahol 40-50-en is dolgoztak. Végül is milyen célra lesz használható a gyülekezet számára, és ez milyen anyagi terhet fog jelenteni. Én úgy gondoltam és úgy láttam, hogy mindenképpen funkcióval kell megtölteni az épületet. Pillanatnyilag rengeteg olyan működési területe van a gyülekezetnek, ami itt-ott, amott van elszórva. Úgy gondoltuk, hogy ebben az épületben, ami egy rangos, historizáló, szép, műemlék jellegű épület, minden funkció el fog férni. Ezért végül is a nagy terem kibontása után újra visszakaphatja majd eredeti díszterem funkcióját, gyülekezeti terem lesz. Mellette az egyik tanterem, ami megmaradt eredeti nagyságában, az presbiteri ülésterem, vagy a városi elképzelések szerinti konferenciák egyik szekcióterme lehet. Lenne a földszinten a teljes lelkészi hivatal kapna helyet. Végre méltó körülmények között dolgozhatnak majd a lelkészeink, akik eddig egymás irodáján átjárva dolgoztak, de jobb adottság közé kerül a gyülekezetnek az évszázados múltját bemutató evangélikus gyűjtemény is. Ugyanígy a könyvtár is ide költözne, és végre olyan helyet kaphatna mind a könyvtár, mint az 1624 óta folyamatosan működő levéltár, hogy kutatható legyen. Pillanatnyilag a paplakban, az egyik lelkész lakásban összezsúfolva vannak ezek az értékek, ezért mindenképpen jó célt szolgálhat az, hogy visszakértük ezt az épületet. Én nekem az a véleményem, hogy nem csak az ország nyugati sarkának, hanem talán Dunántúl egyik legszebb evangélikus épülete lesz ez az iskola.
Felügyelő úr, érzelmileg is kötődik ehhez az épülethez?
Igen, én családi indítatást éreztem akkor, amikor visszakaptuk az épületet, hogy a hasznosításában teljes erővel részt vegyek. Ennek az iskolának, amikor evangélikus elemként működött, akkor az igazgatója a nagyapámnak a bátyja, Gráf Sámuel volt, és ezért is úgy érzem, hogy nekem pedig itt most meg kell tennem mindent, hogy ez az épület újra régi fényében ragyoghasson.
A tervek szerint mikor adják át az épületet?
Mivel a nagyobb beruházásokon, nagy terem kibontása, lift építése és egyéb ilyesmin túl vagyunk, és az épület fennállásának a 130. évfordulója május 25-én lesz, ezért nagyon szeretnénk, hogyha ez a május 25-e, ami egyébként vasárnap, mindjárt az épület újra használatba vételének ünnepe is lehessen.
Az egyházi esztendő végén az örök élet vasárnapja közelettével tekintetünk az eljövendőre irányul. a 120 évvel ezelőtt született, és e hónap 22-én 42 éve elhunyt Túróci Zoltán püspök igehirdetésének részletét hallva erre is gondolhatunk. Túróci Zoltán legidősebb unokájának, Terei Andrásnak, valamint Terei Gábornak az engedélyével a hangzó anyag sokak számára elérhetővé vált. Köszönet érte, amint Garai András nyíregyházi testvérünknek is, akinek honlapján további értékes túróci és más hangzó anyagok hallhatók.
János evangéliumának az 5. fejezetéből olvasom a 24. verset. Jézus mondja: Bizony-bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van, és nem megy a kárhozatra, hanem által ment a halálból az életre. Az élet fontos kérdéseit vesszük elő az ige világosságában. A mainak ez a címe: örökké valóság a Földön. Ebben a címben a hely határozó az, ami az ember gondolatait megállítja. Ugyanis azt, hogy örökké valóság van ezen a világon, többé-kevésbé hiszik az emberek. Nem mindenki. Sokan vannak, akinek nagyon kellemetlen az, hogy van örökké valóság. Ezek azok, akik szeretnék letagadni az örökké valóságot. Azt gondolják, hogy ha letagadják, akkor nincs örökké valóság. De kevesen gondolnak arra, hogy az örökké valóság nem csak a halál utáni létre vonatkozik, nekünk a halál előtt is van örökké valóságunk. Erre a világra csak születni lehet, de meghalni a megsemmisülés értelmében nem lehet. Örök életünk van, akár tetszik, akár nem tetszik ez nékünk. Más kérdés az, hogy ezt az örökké valóságot hol töltjük. Lehet boldogan várni az örökké valóságot, és lehet rettenetesen félni tőle. Tudod-e, testvérem, hogy te az örökké valóságban élsz már ezen a földön is? Vannak emberek, akik itt a földön is már a pokolban élnek. Az ember nagyon hamar kimondja ezt az ítéletet saját életéről, ha kellemetlenséget jelentkeznek abban. De a pokolban nem az a legnagyobb kellemetlenség, hogy ott szenvedés van, hanem az, hogy nincs ott az Isten. Az egyetlen hely, ahol nincs ott az Isten. Mindenütt máshol a világon ott van. Lehet, hogy te a pokol kínjait szenveded, és érzed földi életedben. Nincs baj addig, amíg tudod, hogy Istened veled van. De ha egyszer keresed, és nem találod meg, ha egyszer kívánkozol utána, és nem kapsz belőle egy parányit sem, ott van a pokol. Mi akár itt, akár oda át, csak kegyelemből és bűnbocsánatból üdvözlünk. Annak az egész sorozatnak, melynek most az utolsó részéhez érkeztünk el, ezt a címet adták: életkérdések az ige világosságában. Van-e nagyobb életkérdés ennél? Hol töltöd az örökké valóságot?
Hallgassák meg híreinket.
Antiszemitizmus, mint teológiai és társadalmi probléma címmel az Evangélikus Hittudományi Egyetemen tartanak konferenciát a mai napon neves előadók közreműködésével. Az ülés 17:30-kor zárul, majd emléktáblát avatnak Zuglóban, a Gyarmat utca 14-es számú ház falán.
Egy hangos hírrel folytatjuk műsorunkat.
A közelmúltban a Magyar Opera napján nyitotta meg kapuit a megújult Erkel Színház. Ott készült Lengyel Anna beszélgetése Ókovács Szilveszterrel, a Magyar Állami Operaház főigazgatójával.
A főigazgató úr egy nagyon szép gesztust tett az idén tavasszal nagy héten az egyházak felé. A Parsifal főpróbájára meghívta a Magyarországi Evangélikus Egyházat is, melynek én egyik világi vezetője vagyok. Tervez-e hasonló gesztust az egyházak, vagy más társadalmi csoportok irány?
Mivel a Parsifal előadásunk egyike azon kvázi muzeális kincseinknek, amelyeket torzítatlanul őrzünk, ezért úgy gondolom, hogy minden évben más társadalmi csoportot keresnék meg ezzel a főpróba lehetőséggel. Úgyhogy ahogy nagy kedden itt voltak a történelmi egyházak képviselői, úgy most ebben a szezonban tavasszal az orvosokat kívánnám meghívni, tehát a lélek ápolói után jöjjenek a test gyógyítói, úgyhogy ők kapnak majd ebből egy főpróba jellegű, de hát szinte teljes értékű előadást. Viszont az Erkel Színház bekapcsolása révén decemberben lesz egy est, sőt egy nap, amit csak a Nagycsádosok Noé nevű szervezete fog kapni, de ezen kívül gyakorlatilag mindenkinek módja lesz eljönni, 500 forintért már be lehet jönni előadásra, és a legdrágább hely, ami elől van, vagy a Középpáholyban, vagy az első sorokban, az 3500 forint lesz. Én azt hiszem, hogy mindenki megtalálja maga módját, de azért ösztönzők is leszünk majd ötletekkel, ezeket meg majd mindig közöljük.
További híreink. Ebben az évben november 11-én adták át a Sztéró Gábor ösztöndíjakat hagyományosan a Deák téri Evangélikus Gimnázium dísztermében. Az evangélikus iskolák diákjainak pályázata idén is csupa hasznos célra irányult, amellyel tovább tanulásukat kulturális és művészeti tevékenységüket segíthetik, fejleszthetik. A kuratórium 13 intézmény 62 diákja között osztotta el 5,5 millió forint értékben a megpályázott eszközöket. Így nagyobb lehetőség nyílik tehetséges, szorgalmas, ám nehéz anyagi helyzetben lévő diákoknak is céljaik elérésére.
A Magyarországi Evangélikus Egyház és az Evangélikus Országos Múzeum képzőművészeti pályázatot hirdetett az idei tematikus év a reformáció és tolerancia éve kapcsán. A beérkezett alkotásokból a mai napon este 6 órakor nyílik kiállítás az Evangélikus Országos Múzeumban, Budapesten a Deák téren. Köszöntőt mond Fabinyi Tamás püspök, a Reformációi Emlékbizottság elnöke. A pályázatokat értékeli és a kiállítást megnyitja Schneller János művészettörténész, a zsűri tagja.
Egyházunk az idén is megrendezi november 23-án 19 órai kezdettel az immár hagyományos Katalin bált. A 6. Katalin napi evangélikus bál helyszíne a Kapisztrán tér egy szám alatti budavári önkormányzat aulája. Az est bevételét jótékony célra fordítják. Önök az Evangélikus Egyház félóráját hallják. Rejtvénykérdésünk következik.
Milyen növény példáján szemlélteti Jézus az őt követők és a benne megmaradók gyümölcs termését? Hol olvassuk ezeket a szavait?
Előző rejtvényünk megfejtése, Jézus a jeruzsálemi templomban főpapoknak és írástudóknak idézett a 8. Zsoltárból. A missziói központ 14 órától 16 óráig várja a rejtvény megfejtését a 402-1769-es budapesti számon. Mi pedig várjuk leveleiket a 1085 Budapest Üllői út 24 posta címre, vagy a radioműsor@luteran.hu e-mail címre.
Mai adásunkban segítőink voltak Hegyi Gyöngyi gyártásvezető, valamint Hajnal Zsuzsa és Pór István hangmesterek. A vallási műsorok főszerkesztője Barlai Tamás.
Legközelebb december 2-án hétfőn délután 13:30-kor jelentkezünk itt a Kossuth Rádió hullámhosszán. December 1-én, advent első vasárnapján evangélikus istentiszteletet közvetít a Kossuth Rádió 10:04-es kezdettel Pestújhelyről. Igét hirdet Szabó B. András, a gyülekezet lelkésze. Köszönjük figyelmüket!
Búcsúznak a műsor szerkesztői, Kőháti Dorottya
és Nagy László.
Erős vár a mi Istenünk!
Az evangélikus egyház félóráját hallották.